Bemutatjuk a reklámot. Utána jön a kedvenc műsorod.
Legyen részt az ipar legnagyobb hazai eseményén. Az iparnapjai, MagTech és Automotive Hungary kiállítások a legújabb fejlesztésekkel, technológiai irányzatokkal és üzleti kapcsolatok lehetőségével várják a szakembereket május 7-e és 10-e között a Hung Expo-n. Részletek és látogatói regisztráció www.iparnapjai.hu.
Vége a reklámnak. Jön a műsor.
Sziasztok, ez itt a Triple Coverage, a Fűzővel kifelé podcastje. Én Patrik vagyok, és szokás szerint Bálint van itt velem.
Szokás szerint, de nem megszokott formátumban, sziasztok!
Igen, kivételesen össze tudtunk ülni offline formában is, pont azt beszéltük, hogy nagyon-nagyon régen sikerült így podcastet felvenni, de egy kicsit talán a személyes érintkezés által még humorosabb és részletesebb lehet a podcast. Na de haladjunk is, mert azért annak ellenére, hogy tudtunk találkozni, időben nem feltétlenül állunk jól, és szeretnénk minél több egyetemi meccsről beszélni ebben a fordulóban, valamint kicsit visszatekinteni az előzőre, ahol Bálint ismét közvetített egy meccset, ami hát mondjuk úgy, hogy küzdelmes csatát hozott, és szerintem ez az Iowa-Iowa State meccs volt a leginkább NFL-re hajazó mérkőzés, mivel itt defense-ek voltak.
Hát de milyen defense-ek voltak, illetve milyen megmozdulások voltak adott játékosoktól. Azt tudtuk, hogy az Iowa State egy picit ilyen lufi, nekem legalábbis lufi volt azok után, hogy a Northern Iowa ellen nagyon szenvedtek, és ki is jött egyébként a szerencsés és a tudásbeli különbség az Iowa ellen, ahol a secondary, hát amellett, hogy ugye valószínűleg senkit nem fognak draftolni, mert azért annyira nem tehetségesek, de hát ahogy egység szinten működnek, az szerintem elképesztő, és nagyon jó játékot láthattunk tőlük. Pass rush szerintem feljavította a back seven, és szerintem úgy egészében egy nagyon jó teljesítmény volt ez tőlük, illetve hát nem volt ott a szerencse Purdy-ek oldalán, mert a felpattanó labdákból ugye interception született, földre rakta a labdát egyszer Breeze Hall nagyon rossz helyen, jött is belőle a pontszerzés, úgyhogy nagyon jó meccs volt, én sokáig izgalmasnak gondoltam. Az volt a nagy problémám, hogy akkor, amikor már lépéskényszerben volt az Iowa State, akkor nem mentek rá mondjuk a negyedikre. Akár a saját térfelükön semmi veszteni valójuk nem volt, mert maximum egy labdaeladás, vagy így is turnover on downs, vagy labdaeladás. De legalább megpróbálták volna, és akkor próbálkoztak, amikor már tök mindegy volt csereirányítóval. Ez úgy furcsa volt, de úgy összességében szerintem ez egy jó meccs volt.
Igen, ebben egyetértek abszolút, és mint mondtam, hogy leginkább egy NFL találkozóra hajozó dolog volt ez, ahol nem az volt, hogy minden második playben egy 75 yardos TD-t futott vagy passzolt valaki, hanem küzdeni kell ez minden yardért. Két dologra reflektálnék, ez egyik ugye Hallnak a fumble-je, ugye ez volt a második ez egész karrierjében, de hát mennyire rosszkor és rossz helyen történt ez. Illetve az, hogy mennyire is túlértékelt ez az Iowa State, ugye Matt Campbellék itt az elmúlt időszakban azért eléggé hát top 10-ben rangsorolva vannak már ugye tavaly, idén is azért ott kezdtek, és mindenki meg volt győződve róla, hogy ez egy olyan csapat, aki idén robbantani fog, és netán a rájátszásban is részt fognak venni. Erre valószínűleg elszállt az esélyük.
Meg nem csak az Iowa State, hanem hogy mennyire beáraszták az elmúlt héten mondjuk a Big 12-et is. Amellett, hogy jó, hogy az Oklahoma az simán nyer, de hogy a Texas is, hát a Welcome to the SEC popont azért ők is benyelték.
Igen, az Texas is szerintem kicsit elhitt az első után mindenki. Noha az Arkansas egy igen kellemetlen ellenfél lesz.
Nagyon kellemetlen.
Mindenkinek a két fal csatáját abszolút megnyerték, dominálni tudták, és szerintem ez egy kimondottan izgalmas gárdává teszi őket. Mielőtt áttérünk itt a harmadik fordulóra, még azért a másik nagy mérkőzésről beszéljünk egy pár
igen,
szót.
Igen, akartam.
Az Oregon, hát, hogy is mondjuk, én érzésre azt mondanám, hogy lesimázta ezt a meccset, most annak ellenére, hogy az alapvetően azért szoros volt a találkozó, de én nem éreztem azt annyira az Ohio State-ben, hogy ezt megfordítják.
Nekem is ez volt az érzésem, ugye én csak félszemmel tudtam ezt követni, de hogy nem éreztem azt, hogy ezt a meccset ezt megnyerheti az Ohio State. Tehát, hogy nem volt benned az, hogy jó, most jön egy olyan átütő játék, ami megfordítja a momentumot. Folyamatosan szaladtak az eredmény után, szaladtak a futójátéka után, az Oregon futójátéka után. Amellett, hogy ugye te is jól emelted ki egy közös beszélgetésünkben, hogy elvették azt, amit szerettek volna csinálni.
Abszolút, ugye az Ohio State nagy játékait nagyon-nagyon elvették tőlük, és hát A másik sarkalatos pont ugye itt a Buccaneersnél, hogy a védelmük az nincs.
Tehát azt ne kéne alapítani, hogy a harmadik héten.
Úgy nagyon, nagyon nehéz egy jó program ellen meccsben lenni, hogyha a védelmednek rohannia kell. Ugye CJ Stroud közel 500 yardot passzolt, és nem volt esélyük tulajdonképpen nyerni. Neked így gyors konzekvenciát tudom még másfél után is nehéz levonni, hogy így a Pac-12 élén az Oregon elhiggyük nekik?
Nem, én nem hiszek az Oregonban még továbbra se. És azért nem hiszek, mert nem hiszek most már az Ohio State-be se. És az előző héten is ugye beszéltük, hogy mi volt ez itt a Minnesota Golden Gophers ellen. Nem volt túl meggyőző, most aztán még kevésbé voltak meggyőzők. És én úgy gondolom, hogy ez a 9. hely, ez egy hízelgő kiemelés jelenleg most az Ohio State-nél. Persze nevük alapján nem lehet őket kipofozni a top 10-ből, mert mégiscsak ott van egy olyan brand, amit nehéz lentebb tolni, de hát itt nagyon nagy problémák lehetnek akkor, hogyha így végignézzünk azon, hogy a Big Ten keleti csoportjában a Michigan State, a Penn State, és a Michigan is ott lesz még. Úgyhogy az egyetlen kiemelt mérkőzéseket ugye elbukták, vagy a kiemelt csapat elleni mérkőzéseket elbukták. Szerencsére az ő szempontjukból ugye nincsenek most még lépés hátrányban konferencián belül, ami eldöntheti ugye a Big Ten-nek a döntőjét, de nem lesz könnyű menetelés itt a 2021-es Big Ten keletben.
Örülök, nagyjából egyetértek egyébként azokkal, amit elmondtál.
66 pontot kaptak egyébként két meccs alatt.
Igen, nem feltétlenül egy rájátszás. Hát akkor az Alabamától kaptanak egy meccsen annyit.
Hát, tavaly kaptak a döntőben.
Igen. Jó, nagyon sok izgalmas meccs volt, de hogy minél többet tudjunk beszélni inkább az előttünk álló fordulóra, ezért kanyarodjunk is ezen találkozókra, és kezdjük egy olyannal, amit az Arena 4-en online tud majd mindenki követni. Ez szerintem azért lesz érdekes ez a Cincinnati Bearcats Indiana Hoosiers találkozó, mert ugye itt egy Group of Five csapat, ugye a Cincinnati találkozik egy Power csapattal, és végre tudnak bizonyítani, úgymond, hogy ha itt az Indiana ellen is tudnak egy olyan teljesítményt letenni az asztalra, mint itt az előző két fordulóban, meg már ugye tavaly is legtöbb meccsükön, akkor kicsit úgy érzem, hogy be kell lassan jelentkezniük a rájátszásért. Nyilván ugye ez az előttük lévő csapatokon is fog múlni, de ugye a Cincinnati itt most már stabilan fogja ezt a top 10-es helyezést. Azért nem tud följebb lépni, mert komolyabb ellenféllel ritkán találkoznak. Itt, hogyha az Indianát netán komolyabban megverik, akkor még mielőtt a meccsre rátérnénk, arról mi a véleményed, hogy elhelyezhetjük őket nem feltétlenül a rájátszásba, de mondjuk ott a top 5 környékére.
Szerintem top 8-as csapata az országnak, és jelenleg ugye 8. kiemeltek. 8. kiemeltek? Igen, 8. mert az Ohio State a 9. Ez jelenlegi, illetve a tavalyi és a jelenlegi produkciók alapján szerintem ez egy nem hízelgő, ez egy korrekt helyezés. Nem hiszem, hogy az Indiana megverése sokat lendítene, és pont azért, mert ugye brandek vannak előttük, nehéz lesz bemenni a top 5 környékére. De ez a csapat tehetségét, tudását és összeszedettségét tekintve, még Luke Fickell vezetésével, aztán ki tudja, hogy megy a USC-hez, de egy nagyon jó program, egy nagyon prosperáló program, és fognak adni nagyon tehetséges játékosokat az NFL-nek, az egy dolog, és ezekre a játékosokra olyan rendszert alkottak, hogy a kiegészítő társak is tudnak kamatoztatni abból, hogy mondjuk ott van egy Sauce Gardner, vagy ott van egy MyJ Sanders, de nagy teszt lesz ez most. Azért lesz nagy teszt, mert ugye az Indiana bármennyire nem rangsorolt, bármennyire egy vonatbalesetnek tűnt az elmúlt két fordulóban, mondjuk nem az előzőre gondolok, de az elsőre, az Iowa ellen igen. Nagyon jó a secondary-jük, nagyon jó védelmük van, és most azért fel van adva a lecke, hogy végre jön egy olyan védelem, ami ellen meg lehet mutatni Ridderéknek, hogy bizony nem kell lesajnált Group of Five csapatként tekinteni rájuk, majd ugye nyilván nem lesznek azok, hogyha mennek a Big 12-be, de hogy ez a csapat, ez összességét tekintve, van az eye test, ugye, hogy ránézel és jól mutat, ahogy játszanak, és ezt teljesen meg tudják ugrani, ezt az egészet. Jó kérdés, most itt a spreaden fölül kell rendesen, és megnézem, hogy
mennyi. Egyébként a Cincinnati -4.
Szerintem ez meg lesz nekik.
Én is úgy érzem, hogy meg lesz nekik, de szerintem ahhoz, hogy amiről én beszélek, hogy egy ugrást, följebb lépjenek 2-3 helyet mondjuk, az egy jó 12-15 ponttal meg kéne vennünk az Indianát, mert azért az már egy jó bizonyíték lenne. És én szeretem ezt a Birketszet egyébként, mert támadó és védő oldalon is vannak olyan játékosaik, akik képesek megvillanni és stabil teljesítményt hozni. Ugye itt sokáig, vagy legtöbbször, hogyha beszélünk róluk, akkor Desmond Riddert emeljük ki, aki ugye a jövő évi drafton akár az első körbe is becsúszhat, nyilván nagyon korai erről beszélni, de ott van a beszélgetésekben. És az ő vezetésével körülbelül 470 yardot tettek meg az elmúlt két fordulóban átlagban, de úgy, hogy nem csak a passzjáték, hanem a futójáték is működik, nagyon jó volt a támadófalu, Jerome Ford hát én all-around futó lett, amit én abszolút nem gondoltam volna. És mindezek mellett van egy olyan védelmük, ahol hát az ország top 3-as corner párosa van itt, Ahmad Gardner és Kobe Bryant. Kobe Bryantnak ugye milyen vicces a neve, vagy hát kvázi vicces.
Nem úgy írja, mint a...
Igen.
Az egykori NFL, NBA legenda.
Szóval, tehát van egy ilyen corner párosuk is, és a védelemben is vannak hát rajtuk kívüli sztárok. Tehát ez egy komplett csapat, és mégis Group of Five csapatként beszélünk róluk, holott lehet, hogy már nem azok. És egyébként nem, ugye nem. 2025-től valószínűleg nem is lesznek már azok.
Vagy beszéltünk arról, hogy ez a Group of Five, ez nem Group of Five, hanem Group of Seven, és akkor emeljük be a Sun Beltet is így az aljára a Sevennek, a hétnek a top, bottom 3-4-jébe, ugye itt a Pac-12, Big 12, Sun Belt, ACC, lehet, hogy ötről kéne beszélni. Szóval itt vannak érdekes történetek. Igen, ez a csapat, ez messze menőkben jobb, mint a többi a konferenciában. És érdekes, hogy a sorsolásukban, ha az Indiának mondjuk megverik, de nem hangsúlyosan, uh-huh. akkor a következő teszt a Notre Dame lesz. És ott lehet megmutatni, hogy ez bizony, ha őket elverik, ha őket olyan játékkal verik el, hogy nem, mit tudom én, eladja a 4-szer fumble-lel a labdát a Kyren, akkor tehát nem a szerencsével fogják megmerni a Notre Dame-et, hanem tudással, akkor ez a csapat nehéz lesz kampányolni az ellen, hogy miért nem top 4-5.
Uh-huh. Egyetértek, bár ugye a Notre Dame is nem az első két fordulóban csalódáskeltő volt. Igaz, hogy megnyerték mind a két meccsüket, két gyenge ellenfél ellen, éppen hogy. De hát mégiscsak azért tavaly ők egy rájátszás csapat voltak, még akkor is, hogyha sokan távoztak. Hogyha itt az Indianát és a Notre Dame is megveri a Cincinnati, akkor valóban szerintem
akkor
nehéz lesz már.
Szexi ez a csapat.
Abszolút,
sexy.
Abszolút. Viszont ugyanakkor mi a véleményed arról, hogy miért csak mínusz 4 pontos favoritok, azon felül, amiket most itt elmondtuk, hogy csak Group of Five csapat, felsoroltuk mégis, hogy mennyi sztárjuk van, és itt van az Indiana, akik már nem kiemeltek, agyon lettek verve az első fordulóban, és persze tudjuk, vannak jó játékosaik, hogy reális ez a 4 pontos különbség akkor?
Nekem nagyon tetszik ez a 4 pont, mert én könnyen tudnék menni vele, és ha megnéztük azt, hogy az Indiana hogy szenvedett, meg miért szenvedett az első körben, akkor lehet nem pont, de hasonló párhuzamot találni, hogy egy jó védelem ellen nem tudtak semmit csinálni. Most jó, hogy nem fogja kétszer megint úgy eladni a labdát Phoenix, hogy abból pick six legyen, de nem lesz egyszerű levegőbe haladni, sőt, nem csak a levegő, nem lesz egyszerű haladni a Cincinnati ellen, úgyhogy ez könnyen megint egy minimum közt egy társadalmi vereség lesz.
Uh-huh. Mi a vélemény egyébként Phoenixről, mert tavaly év végén nagyon elhitte neki mindenki, és alapvetően egy potens irányítónak tűnt, viszont az első meccsen egyértelműen látszott, hogy még nem érett feltétlenül az ilyen szintű szerepre, és vannak pontatlan olvasásai, éretlen hibái. Mi ennek a Phoenixnek az igazi arca? Tényleg várnunk kell még a kibontakozására, vagy pedig az első forduló úgymond nyomása helyezte rá a bélyeget?
Szerintem egy nagyon jó atléta, de nem egy jó irányító. És így össze is lehet Pepitában foglalni az ő kis profilját. Látszott az, hogy amikor az első héten, és tényleg szerintem az a mérvadó, amit ott láthattunk, mert a másik fordulóban azért jóval gyengébb kompetíció ellen kellett menniük, de amikor összezavarta őt snappek után az IO-ba, akkor úgy tűnt, mintha nem tudná, hogy hol van. És ezért voltak a pikkek, nyilván pick six az némileg egy szerencsés dolog, de hogy az eladott labdák abból születtek, hogy fogalma nem volt, hogy mi történik a pályán. És egy jó, hogy egy NFL, hogy mondjam, nem az, hogy egy NFL védelem ellen, de egy olyan védelem ellen, akik olyan sémákat használnak, mint az NFL-ben, fogalma nem volt, hogy mi történik. És ez nagyon nagy probléma, hogy nem tud gyakorlatilag arra építeni, hogy egyfelől egy nagyon jó atléta, másfelől egy tehetséges játékos. hanem itt most már elő kellett volna húzni a cilinderből azokat a dolgokat, amik az olvasások, amik a pontosság, amik a döntéshozatal, és ez nem ment nála is nálam. Ezzel nagyon nagy hátrányban van a többi hasonlóan neves irányítóval szemben.
Szerintem igazából jól kiveséztük, hogy mi várható, milyen a két csapat. Egy-egy játékost, akit még nem említettünk meg mindkét csapatból, ha megemlítenél, aki mondjuk releváns lehet a jövő évi drafton, de mondhatsz olyat is, aki underclassman, csak hogyha persze, hogyha van a fejedben valaki, akit mindenképp megnézzük.
Hát az Indiánánál ugye nem sokat beszéltünk itt a egyéni játékosokról, de ugye van egy Tyvon Mullenjük, aki egy nagyon jó cornerback, és hát megvan az NFL kapcsolat itt is a Tyvon Mullennel. A volt Clemsoni játékos, érdekes, ugye Freifogelt szoktuk hozni, mint elkapó, aki szintén egy ilyen mainstream-ebb névnek gondolható, de hát most a Cincinnati-ből fel lehetne sorolni az egész védelmet. Igen, de akkor csak mondjuk a safety Javon Hicks-et.
Igen, vagy Majai Sanders, a pass rusher-ük, vele is találkozni lehetett itt az első körös beszélgetéseknél, hanem is feltétlenül első körben.
Igen, izgalmas pass rusher. Nagyon kíváncsi vagyok, hogy ha el kell a drafton, már pedig el fog kelni a drafton, milyen rendszerben és milyen szerepkörben fogják őt szállni, mert azért nem az a tipikus edge rusher, aki 6-5 Miles Garrett, 270 font, de nagyon izgalmas. 21-es számmal a fal szélén.
Jó, térjünk is át szerintem a második fő találkozónkra, ami a nevek alapján egy komolyabb összecsapásnak tűnik, de ugye mivel az Alabamáról beszélünk, akik a Floridához látogatnak, nem vagyok benne biztos, hogy ez egy színvonalában is ugyanolyan meccs lesz, ahol a Floridát nem fogják nagyon-nagyon csúnyán elverni.
Én szeretném, hogy kimond azt a szófordulatot, azt a szóösszetételt, hogy milyen pofont kapnak.
Úgy fogalmaztam itt szerintem adás előtt, hogy olyan pofont kapnak, hogy belesüketülnek. De pont arról beszélgettünk alapvetően, hogy a Florida jobban fest, mint gondoltuk. Ugye itt több komoly emberük elhagyta a csapat, ugye Trask, Pitts, Tooney. És hogy nagyobb, nem az, hogy pótolni sikerült őket, de hogy mégis Dan Mullen összerakott egy olyan gárdát, aki eddig viszonylag jó testet. Viszont most mégis most kapnak egy olyan igazi tesztet, és ugye erre használtam ezt a kifejezést, hogy hát lehet, hogy nem, lehet, hogy nem kellnek föl belőle, mert hát az Alabama idén is csúnyán elhúzott, és bár tavaly játszottak egy hatalmas meccset a döntőben, 98 pont lett, ha jól emlékszem, igen. A vége.
Az szorosabb volt, mint vártuk.
Igen, az Alabamából kinézem, hogy fölteszik ugyanazt a pontmennyiséget, de ugye a Floridánál nehéz ezt látni megint.
Nehéz látni és nehéz rajongani a Floridáért ezen a meccsen. Egyébként lehet, mert vannak nagyon izgalmas játékosok, és pont kiemeltük itt az adás előtt, hogy nem is értjük, hogy a kezdő irányító pozíciójában miért Emory Johnson és miért nem Anthony Richardson, mert hogyha van izgalmas játékos ebben a csapatban, akkor az pont Richardson, és meg is mutatta az előző meccsen, hogy miért lehet érte rajongani. A PFF is elkezdte egy picit hype-olni őt, úgyhogy akinek nem ismerős, nyugodtan keressen rá, mert tényleg egy fantasztikus atléta, egy nagyon, nagyon kellemes, üde színfoltja ennek a csapatnak, de az Alabama ellen valószínűleg semmire nem fognak menni az atlétáikkal, a tehetségükkel, a tudásukkal, mert egyszerűen egy olyan, tehát tényleg egy olyan csapat ez az Alabama idén, amihez nem lehet fogni a többieket.
Majdnem mondtam, hogy idén is.
Idén is, de hogy jó, mondjuk két évvel ezelőtt nem. Hiába volt Ruggs, Judy, Waddle, Smith, és most úgy összességét tekintve ez a csapat sokkal tehetségesebb, de sokkal jobb összképet mutat. Úgyhogy tényleg nem találom azokat a kiugró sztárokat, jó van, egy-kettő, de nem tudnak kirakni 8 vagy 4 elsőkörös elkapót egyszerre a pályára. Tehát, hogy így ez most idén nincs meg, de a rendszer erősségét mutatja, meg a folyamatosságát a programnak, hogy milyen jók. Szerintem ez nagyon csúnya verés, ez nagyon-nagyon csúnya verés lehet. És hát ugye a tavalyi SEC döntő megismétlődik a harmadik héten, két milyen különböző utat tett meg eddig ez a csapat, ez a két csapat. Jó, Florida is veretlen, az Alabama is veretlen, de így nem látod, hogy így mi lehet az, hogy minek kell történnie, hogy a Florida a meccsben maradhasson. A győzelemről nem is beszél.
Na, egyébként ez egy nagyon jó kérdés. Te ha választanod kéne, és most nyilván egyébként alapvetően én azt gondolom, hogy egyik oldalon sem lesz igazán meccsben, de hogyha választod kéne, akkor ez a Florida inkább defense oldalon tudja megállítani az Alabamát, vagy támadó oldalon tudja tartani a lépést?
Szóval nem fogják tudni támadó oldalon tartani a lépést, itt mindenképpen a védelemnek kell fellépni, és abban lehet egy pici esélyük itt a felszínen maradni a víz tetején, hogy mennyire tudják összezavarni Youngot. Ugye ez nem sikerült a Miami-nál, és azért a Miami-nak a védőkoordinátora Manny Diaz, aki egy nagyon jó járt, nagyon jó edző, nagyon jó rendszerrel, és teljesen más rendszert fognak kapni, teljesen más felállásokat, teljesen más koncepciókat. Mit tud vele kezdeni Young, mennyire fogják snap előtt után összezavarni, hogyha jön a nyomás, hogyha diverzebb lesznek a nyomás gyakorlások, akkor azzal mit tud kezdeni. Nyilván nincs nagyon könnyű helyzetben ugye a pass rush a Florida oldalán, mert azért vannak egy Brenton Coxok, meg Zachary Carterek, de hogy így a támadófal az Alabamánál stabilabbnak tűnik, mint amennyire jó a pass rush a Floridánál. Kíváncsi vagyok egy Kyrie Lamb, John Mechie.
Ezt szeretem mondani, hogy ha nem is feltétlenül a pass rush tud odaérni a Younghoz, mert ugye az alabamai fal itt Neil vezetésével elég jó. Én pont azt akartam, arról az oldalról akartam megfogni, hogy a Florida secondary-ben azért van Kyrie Lamb, akit te is mondtál, Trey Dean, akik viszonylag jobb teljesítményre lehetnek képesek, és amiről meg többször is beszéltünk, vagy többször megemlítetted, hogy nincsen, nem feltétlenül lesz itt most több elsőkörös alabamai elkapó a jövő évi drafton, hogy hát, ha le tudják venni ezeket az embereket a pályáról, és akkor valamennyire lelassítani esetleg őket.
Igen, gondolkodnia kell Youngnak, akkor lehet esélye a Floridának meccsben maradni.
Ugyanakkor az a nagyon nehéz, hogy itt azért a Bama defense-ről kevesebbet beszéltünk, de hát ők is idén egyelőre makulátlanok, tehát 4 labda szerzés, ebből egy közvetlen pont szerzés, Christian Harris egy elképesztő állat a linebacker sorban.
Tehát a Toto is szerintem.
Tehát... Abszolút, abszolút.
Én nem tudom, most ugye volt... PFF-nek, vagy nem tudom kinek a mock draftját néztem, lehet, hogy a Matt Millernek, hogy...
Mind a hárman ott voltak az elején.
Hát de hogy oké, okay, hogy Christian Harris egy nagyon jó linebacker, de szerintem Toto jobb nála.
Ez határeset, de
nekem jobban
bizonyos, nekem jobban bizonyos aspektusaiban a játékban lehet, hogy jobb nála. Itt most nem néztem spreadet, de szerintem...
14 fél, gyorsan megnéztem.
Kívül vagy belül marad a Florida?
Most én azt mondom, hogy ugye otthon lesz a Florida, és nagyon jó hangulat lesz a stadionban, az Alabama ellen, mert aztán főleg ugye el akarják kapni a nagy riválist. De inkább azt mondom, hogy az 58,5 pont az összes pontra a mérkőzésen, az nekem jobban tetszik, mint az a 14,5.
Jogos. Egyébként szerintem hozza az Alabama.
Hozza, de...
De nem feltétlenül fogadnék rá, lehetséges. Ja. Még túl pici a mintánk, attól függetlenül nagyon meggyőzőnek tűnik az Alabama. Meg hát, amiben én nem bízok, hogy Emory Jones 4-szer adta már el a labdát, simán megteheti ezen a meccsen is. Ugye itt írtam a füzebeki felére egy behangolót, és én abban azt leírtam egy olyan mondatot, hogyha Emory Jones nagyon rosszul kezd, akkor el tudom képzelni, hogy nem csak egy pár snapre adja át Richardsonnak a pálcát, hanem ő fejezi be már az Obama elleni meccset.
Minél érdekes, hogy két évente megismétlődik a Floridánál ez a QB controversy, hogy ugye két évvel ezelőtt Felipe Franks helyét, jó, nyilván megsérült, de hogy vette át, és mutatott sokkal jobban Kyle Trask, majd elmegy Trask az egyetemről, és akkor most megint van egy ilyen furcsa versengés a csapatban. Én tehetségesen meggondolom a jelenlegi cserét, és hát azt gondolom, hogy itt a szezon második részére majd vele kell menniük.
Jó, szerintem ezt a meccset is eléggé kivesésztük, úgyhogy mi olyan találkozó van, amit így hoztál említés szintén ezek mellé?
Miami, Michigan State, és Miami 24. most csak így rábögtem, 24. rangsorolt az országban. Nem voltak meggyőzőek egyik meccsükön se, hogy az Alabama lemosta őket, majd az Appalachian State ellen pedig hát nagy nehezen sikerült nyerniük. -6,5 pontos favorit a Miami Hurricanes. Hát én azzal nem tudnék menni.
Én nem hiszek ebben a Miami-ban. Most két forduló után nem tudok hinni nekik.
Nekem szívem csücske a Michigan State, és szerencsére idén egy picit erre. Most így az első két forduló, persze nyilván itt is azért a Youngstown State meg a Northwestern ellen csináltak összesen, tudom én, 80 pontot, de, és alig kaptak, de hogy ez jobban mutat ez a Michigan State most, mint ahogy mutatott az elmúlt években. Ott lehetnek a mondjuk második, harmadik helyért a divíziójuknak, a Big Ten-ben, de hogy így ez a csapat, ez kezd formálódni. Kenneth Walkernek van 321 yardja két fordulóta, meg 5 touchdownja a földön. Ilyen Dark Horse Heisman esélyesnek lehet titulálni. Nem hiszem, hogy a Miami az meg tudná annyira verni a Michigan State-et, hogy lelombozódjunk.
Szerintem itt megint lesz egy upset, tehát én a Michigan State-et erősebbnek látom, aztán lehet, hogy a Miami, lehet, hogy bennem van az is, hogy a Miami-tól sokkal jobb teljesítményt vártam, nem hozták azt, és ezért egy kicsit csalódott vagyok, de jelenleg valahogy Kinget sem látom például olyan elektrikusnak, mint a tavalyi évben, a sérülése előtt persze. Én egy olyan találkozót hoztam, ahol szintén az utolsó olyan találkozó a már említetteken kívül, illetve nem, mert még az Arizona State BYU is kiemelt egy csatát hozott, de én az Auburn Penn State-ről szerettem volna beszélni. Mégpedig azért, mert számomra is a tizedik kiemelt Penn State egy kicsit ilyen radar alatt repülő csapat volt egészen eddig, mivel tavaly borzasztóak voltak. Tehát szerintem ezt kárt takargatni, és ezért vagyok kíváncsi a te véleményedre, hogy most azon kívül, hogy a védelmük nagyon erős, de hogy miért ilyen magas rangsortak, miért ilyen sikeresek az idei évben?
Hát én azt gondolom, hogy amit tavaly láttunk tőlük ilyen félrement szezon gyanánt, az egy nagyon jó tanulópénz volt ennek a csapatnak, és nagyon jól feltalálták magukat, hogy mik azok a hibák, amit ugye Franklin ki tud javítani, és mik azok az elemek, amikre lehet építeni. Ugye elvesztették a legjobb tight endjüket, de tudják pótolni sémával a kieső tehetségeket, és hát azért nagyon jól tudnak ők is toborozni a Big Ten-ben, egy igazi powerhouse, ha úgy tekintünk rájuk, hogy nem a tavalyit, hanem a tavaly előtti Penn State-et nézzük, és egyénileg is nagyon jó játékosaik vannak, akik csak úgy, mint hogy a Cincinnati-ről beszéltünk, így összeépítve egy nagyon jó sémát, nagyon jó rendszert mutatnak. Jó, hogy nem fognak sok NFL játékost adni, de a maguk módján ők college-ban nagyon jó játékosok, és én azt gondolom, hogy rá tudtak egy picit készülni erre a szezonra jobban, és meg tudták nézni azt, hogy az első pár héten kik ellen kell játszani. Szerintem egy erre a tavalyi szezon, nem is, inkább úgy kell felfogni ezt az egészet, hogy ez a Penn State, az a Penn State, amelyik tavaly előtti volt, és ugyanúgy töltötték fel a programot tehetségekkel. A tavalyi év az egy ilyen kiugró év volt, hogy nem tudtuk megfogni őket, hogy idén mik lesznek, de látjuk azt, hogy a defense brutálisan jó, és ha az offense nem is mutat olyan jól, de mindig ki tudja húzni a csávából a védelem őket, és hát ez, ennek szól az upset a Wisconsin-nál is az első héten. Most jó, hogy a Ball State ellen felraktak 44-et, de
igen, egyébként jó, hogy mondtad, hogy az offense, nem feltétlenül az offense repíti őket, én Sean Cliffordot kimondottan nem szeretem, egy inkonzisztens irányítónak tartom, és akkor van egy elkapója, Jahan Dotsonnak voltak jobb pillanatai, de alapvetően azért ez az offense ez felejthető. A védelemnél meg az a fura, hogy nem tudom, kinél beszéltünk így, hogy nem feltétlenül kiemelni senkit, mert abszolút nem...
Az Iowa-nál,
igen, valóban. Tehát ez a Penn State védelem egy picit rosszabb minőségben hasonló, hogy nem feltétlenül van tele nagy sztárokkal, de egy nagyon szervezett egység, főleg egyetemi szinten nagyon szervezett egység.
Igen. Itt a Penn State, most nem is, nincs is előttem látod az a spreadjüket?
Nem.
Sajnos kíváncsi lettem volna rájuk, mert most éppen másfelé kalandoztam itt a laptopomon.
Megkeresem mindjárt, addig esetleg
átadjuk. Addig hozok egy másikat.
Jó, okay.
SEC csapat, tizedik helyen kiemelt Ole Miss Rebels a Tulane Green View ellen.
Jaj, tényleg.
Tetszik?
Az Ole Miss tetszik kifejezetten, és nyilván a meccs is tetszik, mert...
A Tulane majdnem megvert az Oklahomát.
Igen. Ettől függetlenül belül nem vagyok olyan magasan, de az Ole Miss-el meg egyre magasabban, és már kicsit félek is magamtól, hogy mennyire fogok itt akkora a hype-ba elveszni, de...
A Tulane tavaly, az utolsó 5 meccsüket nézem, ugye idén az első körben kikaptak 40-35-re az Oklahomától, tavaly a bowl meccsen kikaptak a Nevada-tól 11 ponttal, Nevada az egy jó csapat, tavaly megverték a Memphis-t 35-21-re, és kikaptak a Tulsa-tól két hosszabbítás után, akik ugye rangsorolt csapatként végeztek. Tehát, hogy ez a Tulane, ez egy pofás kis csapat, és én azt gondolom, hogy szexi az Ole Miss-szel menni, meg Corellékkel menni, meg Kiffinnel menni, de hát nem lesz egyszerű dolguk, és 14 pontos favoritok tudom. Green Wave ellen, úgyhogy ez egy izgi meccs, amellett, hogy vannak itt még itt hajnalban is egész jó kis találkozók.
Hát igen, megint nem fogjuk tudni a
spreadet?
Igen, nem sikerült megtalálnom.
itt vagyok, és közben...
A meccset. Ja, megvan. Minusz 6 pontos favorit a Penn State.
Annyit nem mondtunk, hogy 1.30-tól megy majd az ABC-n.
Igen.
Illetve a CBS adja az SEC rangadót.
Illetve még ugye ezen meccs kapcsán, ugye a Penn State-ről beszéltünk többet, de azt meg lehet említeni csak így fél mondatban, hogy az Auburn-nek a futójátéka az 340 yardot termelt így a meccsenként az első két fordulóban. Oké, nyilván Akro meg Alabama State ellen, ettől függetlenül azért a 340-es átlag az
megsérgelt. Tankéknek tele van még a tank, szerintem.
Igen, addig nem szabadott befejezzünk a podcastet, amíg egy szóviccet el nem tudtál sütni, úgyhogy...
Igen, erre vársz 30 perc, hogy valami szar szóviccet mondjak.
Még egy utolsó, mielőtt kicsekkolnánk, egy utolsó kérdés, hogy Nada Heisman rész, itt tudom két forduló után még nehéz ilyenről beszélni, de hogy ki a top 2-3?
Hát ugye még nem igazán szolgált rá úgy, de Rattler mellett nehéz elmenni, és nehéz lesz elmenni a Big Ten menetelés, Big 12 menetelés közben, hogy mit fog csinálni, szerintem föl fog tudni lépni. Bryce Young zseniális, úgyhogy őt se lehet szerintem kiszedni a háromból. Ugye itt általában nem is feltétlenül az egyéni statisztikák fogják elvinni ezt az egész dolgot, hanem ki mennyire szexi, ki mennyire, kinek milyen jó a PR-ja, és irányítónak kell legyél, hogy elvidezt, Corral-el lehet menni, Howell-el lehet menni.
Meg ugye számítani fog valószínűleg, hogy a csapatod a rangsorban a végén hol van. Tehát azért, aki nem rangsorolt csapatban játszik, a végén az kisebb eséllyel lehet ott az elszámolásnál.
Egy érdekes név, az SMU-nak az irányítója Tanner Mordecai. Rattler mögött volt egyébként, szintén magasan rekrútolt játékos az Oklahoma-nál, mert transferelt, mert hát tudta, hogy nem fog kezdeni, és 11 touchdown passzol két meccsen. két interception mellett, most csak így megakadt rajta a szemem. Carson Strong baromi jól játszott. Hát nem baromi jól, de jól játszotta az elmúlt meccseken. Szerintem CJ Stroud most kijátszotta magát ebből a versenyből. Taulia, a Tuának az öccse is izgi, amiket csinál. És hát ugye, akit nem fejtettem ki, ugye Sam Howell, akinek nem feltétlenül impresszívek a statisztikái, de a neve el fogja vinni, hogy talán a döntőig a szavazáson.
Szép, hát ugye itt
nem beszéltük egy futóra vagy elkapóra se.
Igen, egyébként én ugye most írtam egy összefoglalót az előző hétről, és annak a végén pár Heisman fölfele meg lefele trendingelő nevet hoztam, és a lefele trendingelőt én csak futókat tudtam megemlíteni, tehát
hol,
nem tudom kiket említettem hirtelen, ugye Bijan Robinson is elég rossz meccsen volt túl, tehát nehéz most hirtelennyiben futónevet hozni, vagy akár elkapót.
Kenneth Walker 10,7-es átlaggal fut a Michigan State-be. 30 kísérletek, 5 touchdown.
Igen, hát vannak izgalmas nevek, azt meg kell hagyni. Majd lehet, hogy egyébként egy ilyen Heisman részletesebb watchot egy 3-4 fordulóval később tudunk tartani, ahol mondjuk csak a játékosokról beszélünk. Talán most még korai.
Bocs, csak most itt megnézem a statisztikákat. Anthony Richardson Florida irányító, 11 futás, 275 yard, 25-ös átlag.
És mellé még a passzoltak is jól néznek ki, és ugye 11 snappen volt összesen.
Hogy szedett le a pályáról?
Tehát igen, őt is megemlítettem egyébként, mint fölfelt rendingelő név. Csak az a baj, hogy így, hogy könnyen meg tudja lepni a védelmeket, így teljesen más, mint amikor ő lesz föl majd egész meccsen, aztán ki tudja.
Igen.
Jó, hát szerintem ennyit voltunk mára. Egyelőre a harmadik héten is be tudtunk jelentkezni, ami egy jó tendenciát mutat, úgyhogy remélem jövő héten is jövünk. Köszi Bánt, hogy itt voltál, és akkor várlak jövő héten.
Köszi, és sziasztok!
Sziasztok!
Ez a műsor a Béton közösség tagja.